Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Veled van az Úr mottóval tartották idén az Egri Főegyházmegye teremtésvédelmi napját, tegnap Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén, melynek helyszíne ezúttal az egyházmegye fenntartásában 10 éve működő Káli Gárdonyi Géza katolikus általános iskola volt. A rendezvény érseki szentmisével kezdődött. Prédikációjában Tennyák Csaba egyebek mellett arról szólt, mindannyiunkban van valami isteni. Isten gyermekei vagyunk, az isteni természetet hordozzuk magunkban, tudatosan kell figyelnünk arra, hogy a keresztség által belinkoltott nemes ág növekedjen bennünk. Az ünnep ezt követően az iskola újonnan épített tornatermében a diákok műsorával és köszöntőkkel folytatódott, az iskolakertben szőlőlugast ültettek, valamint a vendégek a káli dinnyetermesztés hagyományával is megismerkedhettek. Ismét rózsafüzér imádságot rendeztek az Egri dobótéren tegnap Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódva. 2022-ben szervezett először közös imádságot az Egri Fertálymesteri Testület. A korábban közigazgatási feladatokat ellátó, ma hagyományőrző és kulturális tevékenységet folytató közösség fontos feladatának tartja a kereszténység értékeinek felmutatását, az aktív hitéletet. A szervező célja, hogy kilépve a templomok csendjéből közösségben fohászkodjanak Szűz Mária közbejárását kérve a békéért, az életvédelmért, a családokért, a keresztény magyarság megmaradásáért. Az elmúlt években már több százan csatlakoztak a kezdeményezéshez, számuk tegnap tovább gyarapodott. A kormány reményei szerint a Ferihegyi repülőtér napokon belül visszakerül többségi állami tulajdonba, jelentette be a miniszterelnök tegnap a parlamentben. Ahogy ez megtörténik, a kabinet dönteni fog az odavezető infrastruktúra kérdéséről is, válaszolta Orbán Viktor egy a repülőtérre vezető vasútvonallal kapcsolatos azonnali kérdése. Az állami vagyonértéke 2010 óta megduplázódott, hangsúlyozta a nemzetgazdasági miniszter a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT szerepéről, eredményeiről és 2024-es céljairól tartott tájékoztatón. A 2010-es 11.600 milliárd forintról 2022-re 21.800 milliárd forintra emelkedett, és a GDP 25%-át teszi ez ki, ismertette Nagy Márton. Az MNV ZRT 2023-ban a tervezett 22,7 milliárd forint bevétellel szemben 31,8 milliárdot ért el, ebből több mint 18 milliárd az ingatlanok értékesítéséből származott. Idén több mint 39 milliárd forint bevétellel számolnak. Úgy látjuk, van egy elcsúszás a korábbi megállapodásunkban, ezért a hét második felére behívtam a MOL és a Magyar Ásványolaj Szövetség vezetőit egyeztetésre, mondta el az Index kérdésére Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, azzal kapcsolatban, hogy holnaptól ismét emelkednek az üzemanyagárak, pedig korábban a kormány egyességre jutott a szövetséggel, ennek értelmében az áraknak a régiós középmezőnybe kellene tartozniuk. Holnap tehát tovább drágulnak az üzemanyagok, a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3, a gázolai 6 forinttal emelkedik, írta meg a holtankoljak.hu portál. Megjegyezték, hogy a múlt heti árváltozás eltérően jelentkezett a töltőállomások eladási áraiban, így a benzin átlagára alacsonyabb a vártnál és jelenleg 641 forint literenként. A múlt héten az Ásványolaj Szövetség még azt jósolta, hogy hamarosan drágább lehet a benzin, mint a gázolaj, ami utoljára tavaly nyáron fordult elő. Bepereli a kormány a Spárt. A nemzetgazdasági miniszter az ATV kérdésére tegnap közölte, jogi lépések következnek, amelyekben az igazságügyminiszter lesz illetékes. Hozzátettem, az Európai Bizottság egyelőre csak vizsgálja, hogy indítson-e vizsgálatot a Spár panasza miatt a kiskereskedelmi különadóról. Az uniós testület néhány napja jelentette be, vizsgálatot folytat a magyar kiskereskedelmi adó ügyében tehát, miután az osztrák kormány és a Spár panaszt emelt az ellen. A digitális állam megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló javaslat és igazságügyi tárgyú előterjesztések általános vitáját folytatja le ma az országgyűlés. Rogán Antal miniszterelnöki kabinetirodát vezető miniszter javaslata számos törvényt módosítana a digitális állampolgárságról szóló tavaly elfogadott jogszabállyal összefüggésben. Lefolytatják az online csalások elleni fellépés érdekében szükséges törvények és egyéb büntetőjogi tárgyú törvények módosítását is. A csapadékos tél és az elmúlt napok magas hőmérséklete miatt a szokásosnál egy hónappal korábban már tegnap megkezdődött a szúnyoggyérítés a Balatonnál. A szakértők 1100 hektáron végeznek biológiai légipermetezést, a Balaton térségében csaknem 3000 hektárnyi szúnyogtenyészőhelyet tartanak nyilván, amelyet folyamatosan figyelnek. Végül az időjárásról. Változó vastagságú fátyol felhőzet szűrheti időnként a napsütést, csapadék továbbra sem lesz, a szél több felé megélénkül. A csúcshőmérséklet 26-27 fok körül alakul, híreinket hallották.
Tudományról, kultúráról mindenkinek. A Szent István Rádió magazin műsorát hallják.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök a szerkesztőt, Tikovics Ernőt hallják. A mai műsorban elsőként a Verkli történetét ismerhetik meg, majd Bozók Ferenc olvassa fel saját írását, és végül a Bükki Csillagda állandó kiállítására is ellátogatunk. Számítok figyelmükre, és néhány gondolat a most következő riport elé. Megvan már legalább egy éve annak, hogy meglátogattam a Martonvásári óvodamúzeumot, ahol éppen akkor egy időszaki kiállítás mutatta be a valaha népszerű zenélő szerkezetek, a Verklik kintornák világát, történetét. Aki még nem ismeri ezeket a szavakat, az még véletlenül se lapozza fel most az értelmező kéziszótárt, mert Mednyánszky Miklós mindent elmond, amit a témáról tudni érdemes.
Magyarországon 8 Verklis van jelenleg, és én az egyikőjük vagyok. Azt szoktam mindig mondani, hogy Magyarország második legjobb verklise vagyok, az első Ring Pista barátom, a Kacki Ásba Jusszos verklis. Tulajdonképpen itt nem a verkli gyűjtése van a hangsúly, hanem a verklizésem.
Én azért is gondoltam, bocsánat, hogy gyűjtőm, mert egy kiállítását láttam.
Igen, természetesen, ha az ember elkezd ezzel foglalkozni, akkor gyűjti. Nem csak a verklikkel, általában a zenegépeket is. Tehát a zenélő eszközöket, zenélő gépeket. De a verklizés az egy zenei műfaj. Ne felejtsük el, hogy a verklizés az több mint 400 éves. De az első gépi zenegépet, tehát az első olyan gépet, ami zenélt, az bizony még a római korban csinálták.
Mi volt ez a vízi orgona?
Igen, egy vízorgoná, Héronnak az orgonája volt, ami vízzel működött, de orgona volt, víz hajtotta meg, úgy, mint egy kis vízesést. A középkorban is nagyon sok verkli volt, de tulajdonképpen a 17. században kezdődött el az a klasszikus verkli műfaj, amelyet ma is ismerünk. Amikor a nyakukba kasztották a verklisek a zeneeszközt, a zeneszerszámot, a sípládát, vagy éppen a zongoraverklit tolták, és járták a városokat, járták az udvarokat. Ez a 17. századtól létezik, és Magyarországon is innentől kezdve létezik ez a verklizés.
És a bölcsője, bocsánat, hol ringott?
A bölcsője az Olaszországban és Franciaországban. Ott csinálták az első orgonákat, ilyen maguktól játszó orgonákat. Az is volt a neve egyébként, hogy barbár orgona, barbaria organeu, mert azok az emberek használták, akik szerettek volna zenélni, de nem tudtak zenélni. Én is ugyanilyen vagyok, én nagyon szeretnék zenélni, de nagyon botfülű vagyok. Tehát én, ha leülök egy zongora mellé, vagy egy hegedűt megfogok, nem tudok lejátszani a dallamot, de viszont zenélni szerettem volna, ezért, hogy úgy mondjam, ezért találtam rá, ezért kerestem rá a gépi zenélésre, és több mint 20 éve foglalkozom gépi zenéléssel.
És Magyarországra hogy került be a Verkli?
Magyarországra Németország felől, Ausztria és Németország felől került be. Az úgynevezett zongora Verkli, az a klasszikus Verkli, amit ismerünk itt Magyarországon, a Pál utcai fiúk című filmből, a 2x2 x 5 című filmből, vagy éppen a Hannibal tanár úr című filmből. Ez a zongora Verkli.
Bocsánat, ami ott áll, az egy zongora Verkli?
Igen.
Mitől zongora a Verkli?
Majd megmutatom a zongorát. Ez úgy működik, mint a zongora. Ugyanúgy kalapácsai vannak, ugyanúgy húrjai vannak, de egy nagy henger vezérli. És a kalapácsok ütik meg a húrokat, mintha egy zongora lenne, csak éppen a hengerben lévő szögek ütik meg a húrokat. Van a másik fajta ilyen zenegép, az a sípláda, ahol az orgonához hasonló sípok szólalnak meg, ugyanígy hengerek vagy éppen szallagok vezérlik, csak ott éppen van egy pumpa is, ami levegőt pumpál, és megszólalnak a sípok ugyanúgy, mint az orgona.
Amikor én viszonylag fiatal voltam, sőt gyerek, még a nagymamámék játszották le az olyan régi slágereket, mint a Nem Wurlitzer a Verkli, ez azt hiszem Billy Csitivadar lemezén jelent meg, és ugye abban van egy fontos kitétel, vagy egy tulajdonsága a Verklisnek, hogy Nem Wurlitzer a Verkli, ezt szívvel kell tekerni.
Így van. Így van, a Wurlitzer az gép volt, tehát az ugye elektromos, vagy pedig felhúzó szerkezettel működött, a Verklét pedig valóban tekerni kellett, de ha már Vilicsiti Vadar szóba került, akkor hagyjam nyitsen meg, hogy van egy film. A Heten, mint a gonoszok című film, az a címe, 7 gyerekről szól, akit Vilicsiti Vadar a szárnyai alá vesz, járják az országot egy Verklivel. Ez a film azért nagyon fontos a számomra, mert ebben a filmben szerepel nagynéném Mennyászki Ági, még egészen fiatalon, 16 évesen ő játszott a női főszerepet benne, és ott is egy Verkli az, amit tekernek.
Akkor megvan, hogy honnan jött a stich.
Igen, tulajdonképpen azt lehetne mondani, hogy családi örökség. Ági nagynéném, aki sajnos most már 9 éve, hogy meghalt, amikor eljártam verklizni, a Lánchídon verkliztem, a pesti rakparton, fönt a budai várban a mesterség ünnepén, Ági nagynéném mindig odajött, mindig ő is tekerte egy kicsit a verklit, hogy hát ő is verklizett régen.
Igen, de ha én nem tud zenélni, akkor gyanítom, mivel botfüle van, gyanítom, hogy énekelni sem, és a Verklihez azért társult az énekszó, nem?
Így van, társult hozzá. Az előbb említett barátom Ring Pista, a Kackiásba biztos csodálatosan verklizik, mert ő énekel is. Hát én nem mernék énekelni, mert akkor elszaladnának a hallgatók onnan valószínűleg.
Említette, egy kicsit visszaugram az időben, mert azért érdekes lehet, hogy ha megmarad egy-egy henger, egy Verkli, egy ilyen zenegép a 17. századból, tehát az 1600-as évekből, mondjuk az angol polgári forradalommal egy időben épülhetett, vagy készülhetett, akkor egy korabeli dallamot a mai napig ugyanúgy játszik le.
Így van, valóban. Az a baj, és ha már ezt említette, hogy itt ma sajnos Magyarországon nagyon kevés ilyen Verkli maradt meg. A második világháború után megsemmisültek, eltűntek, felapították őket. Én 4 vagy 5 zongora Verkliről tudok, ami van az országban. Olaszországban, Franciaországban, Németországban rengeteg 18-19. Századi Verkli sípláda működik, még a mai napig. Én láttam, találkoztam ilyennel, láttam ilyet, hiszen minden évben ősszel, szeptemberben Keszthelyen van egy nagy verklis találkozó, ahol Európa összes országába jönnek a verklisek, és van olyan német kollégának hívjuk egymást, aki bizony ilyen régi 19. századi, 18. század végi sípládával jelenik még, és jön csodálatos berendezések, csodálatos szerkezetek.
És ha egy kicsit túlozni szeretnék, akkor azt mondhatnám, hogy ez valójában egy hangrögzítési mód.
Így van, valóban, ez volt az első hangrögzítési mód, hiszen ez korábban volt, mint a gramofon, mint amit Edison feltalált. Igen, tulajdonképpen így van.
Sokszor párosítják, vagy kötik össze a verklizést a koldulással.
Igen, tulajdonképpen ez egy koldulási műfaj volt. A 19. század végén, a 20. század első felében például csak azok kaphattak verklis engedélyt, akik hadisérültek voltak. És arra szolgált ez, hogy pénzt kerestenek. Járták a várost, bementek a lakóházak, bérházak udvarába, oda ledobáltak a lakók nekik pénzt, és pénzt szedtek össze. De hát ebből senki nem gazdagodott meg, hiszen ez egy ugyanolyan koldulás volt, mint az utcai zenész, amikor kiáll az utcai zenész az aluljáróba vagy az utcára, és ott hegedűvel vagy éppen más hangszere játszik. Csak ez egy gépi hangszer. Sokkal könnyebb vele játszani, hiszen tekerni kell, viszont rettenetesen nehéz és nagy egy ilyen szerkezet, ezt hozni, vinni kell.
Valós alapjai vannak annak, hogy a Verklihez társul egy-egy majom képe.
A verklisek a régi korokban is, meg most is mindig vittek magukkal egy majmot. Ma már csak plüss majmot, de régen élő majmot. Az élő majomnak nagyon-nagyon fontos dolga volt. Ugyanis a majom be volt idomítva, és amikor bementek egy bérház udvarába, a majom a falon kívül, vagy a függő folyosón fölmászott, és ha valahol talált pénzt, vagy valami értéket, azt ellopta. És a majmok erre voltak beidomítva, ezért jártak majmokkal a verklisek. Ez így volt Magyarországon is, Budapesten is. Nagyon-nagyon sok rendőrségi eset van, meg lehet találni ezeket, hogy a verklisnek a majma fölmászott a második emeletre, első emeletre, bement a konyhaablakon, és ami értéket talált, például dohányt, vagy cigarettát, vagy éppen pénzt, az szépen ellopta, és vitte a verklisnek.
Van néhány művészi alkotás az ön honlapján kintornásokról. Nézegettem a festményeket, mindegyiken sovány a kintornás, tehát ez egy sovány kenyér lehetett.
Egyrészt, másrészt komoly fizikai munka volt. Az, hát én tudom nagyon jól, 2002-ben voltam először fönt a budai váram a mesterségek ünnepén, akkor egy 4 napos ünnep volt, 4 napon keresztül verkliztem. Hát Másnap, mikor bementem a irodába dolgozni a munkahelyemre, nem tudtam megfogni a golyóstollat, mert a kezem az annyira fájt. 4 napon keresztül tekerni, és aki ebből élt, az tényleg nagyon nagy fizikai megterhelés volt. Ezt ne felejtsük el, hogy ők vándorzenészek voltak, tehát járták a városokat. Mentek a falvak között is, mentek, jöttek meg a városokban is, Budapesten. Hát Budapesten volt olyan időszak, amikor 210 verklis zenélt. Volt olyan időszak, 210 verklis.
Akkor Budapest még sokkal kisebb volt, mint ma?
Így van, hiszen akkor például Újpest, Csepel, meg ezek a részek még nem tartoztak Budapesthez, ugye tudjuk nagyon jól. Volt olyan időszak, hogy 43 vagy 44 sípláda javító és készítő volt a fővárosban. Ez egy nagyon komoly foglalkozás, nagyon komoly szakma volt, de hát nagyon leterhelő volt. Ebből nem lehetett meggazdagodni, hát meg meghízni se lehetett mellette.
És vannak akkor méretbeli különbségek, ugye, hogy itt nézzük a verkliket, van egy akkora, mint egy pianino.
Mint egy pianino, így.
Tényleg akkora. Igen. Ennek még kereke sincs, ezt hogy vitték?
Ezt szekére tették, ennek sajátságos kétkerekű szekere volt, és azzal fogták, és azzal vitték.
Amint régen a szemetes a talicskája.
Igen, régi rajzokon, régi fényképeken ezt lehet látni, hogy azzal vitték. Hát ez 130 kiló. Önmagában. Egy nagyon kedves élményt el tudok mondani ezzel kapcsolatban. 2018 őszén volt a Csengetett Milord találkozó, az az angol sorozat, ami nagyon sokáig ment, vagy talán még most is megy a tévébe, és abban van egy verklis. És oda meghívtak, és elmentem ezzel a nagy verklivel, de bizony egy hangszerszállító céget kellett kihívni, akik 70 ezer, vagy nem is tudom hány ezer forintért vállalták el, hogy oda viszik, mert ezt meg kellett emelni, fölrakni a teherautóra, ott levenni, visszahozni mindent. Én ezt meg sem bírom egyedül mozdítani, tehát ez akkora nagy. De hát vannak azért itt kisebbek is, mert ezek is például itt mellettem azok. Akkor van olyan méretű, ami ott fönt látható a szekrényetén. Ami gyerekverkli. A lányom, amikor keszthelyen verklizni szoktunk, azt a nyakába akasztja, és azzal sétál föl alá keszthelyen a sétál utcába, és azzal verklizik.
Gondolom, amikor bekerültek ezek ide, akkor még olyan roncs állapotban voltak. Hogy fog neki, hogy ebből újra valami zenélőgép legyen?
Hát nekem ez a hobbim tulajdonképpen már nagyon-nagyon régi, hogy ilyen zenélő szerkezeteket újítok föl, meg javítok, meg segítek, ha megkérnek, ha valaki megkér, hogy csinálom, de saját, főleg saját magam céljára javítom föl őket, az egészen kicsi öngyújtó méretű zeneszerkezettől az ekkora pianino méretűig mindenféle van.
Igen, és akkor hogy fog hozzá?
Szét kell szedni, meg kell nézni, és azért a szakirodalomnak utána nézek. Az interneten most már sok mindent meg lehet találni, meg nagyon sok mindent én találtam meg, meg kapcsolatban vagyok németországi, holland, ausztriai kollégákkal, akik mindig segítenek, meg én is segítem őket, hogyha kell egy-egy alkatrész, vagy legyártani valamit, vagy ilyesmi, mert hát ez így megy, ez hobbi szinten. Tehát őnekik is ez a hobbiuk, meg nekem is, és elég sok mindenkivel kapcsolatban vagyok ezen a téren.
Még egy, ami nehézség az, hogy mindegyik verkli más, tehát más cég gyártotta, más a szerkezete, más a mérete, tehát másféle henger kell bele, zenehenger. Lehet, hogy ez most nem a legjobb kifejezés, de tehát az, amit tekerve, lejátszódik a dallam.
Igen, igen, mindegyik gyárnak megvan a saját mérete, a saját szögezése, hogy milyen dallamokat játszol le, és ezeket megszerezni, meg ezekhez hozzájutni ma már nagyon nehéz. Emlékszem nagyon jól, hogy a Zenetörténeti Múzeum, ami ugye fent a Táncsics Mércebe volt, ott is van egy verkli, annak a hengerét én újítottam föl, és bizony nagyon nehéz volt kiszedni, és a szögeket úgy megtalálni azoknak a helyét, hogy jó helyre tudjam rakni, hogy valóban újra szóljon, és valóban szól.
Hogy lehet még verklit szerezni, beszerezni, találni?
Magyarországon már sehogy. Magyarországon már nem lehet, hogyha valaki akar egy sípládát venni, megkeresnek engem is sokszor, hogy segítsek, akkor mindig Németországba vagy Ausztriába irányítom őket, mert ott még lehet. Sőt, vannak gyártók, tehát van még olyan cég, aki gyártja Franciaországban, Svájcban, Hollandiában, Németországban mai napig, de nem ezt a zongora verklit, hanem a sípládát.
Tehát mi is a különbség a kettő között?
A sípláda az ugye sípokkal működik, tehát úgy szól, mint egy orgona. A zongora verkli pedig az mint egy pianino valóban úgy szól.
Mondta, hogy fordulnak önhez igen. Sípládáért, igen. Sípláda ügyben. Ki? Kinek kell sípláda?
Mindig van egy-két olyan őrült idézőjelvet, aki szeretne ilyet. Tudom, hogy tavaly is ketten is szerettek volna, és be is szereztek sípládát, hogy tudjanak játszani. Itt októberben volt Marton-vásáron a Tök Fesztivál tartunk, és annak a záró eseménye az volt, hogy a magyarországi verklisek találkoztunk, fölálltunk ott mind a 8-an, sőt, végül is 9-en, mert az egyik kollégánknak a fia is beállt verkizni, tehát ők két géppel jöttek, és akkor mindig van olyan, akit ez érdekel. Hát sokszor megkeresnek engem e-mailben és telefonon is, hogy tudnék-e segíteni, mert érdekli őket meg minden. Hát ez egy érdekes dolog. Tehát ez egy kultúrtörténeti dolog. Így van.
Amikor tanultunk riporternek lenni, akkor azt mondták, hogy ma már annyira nem tudnak az emberek sok mindent, magyarul annyira keveset tudnak sokan, hogyha kiejtünk egy szót, azt magyarázzuk is meg.
Igen.
Hát főleg a verkénél, meg ez ilyen szakkifejezések esetében van az, hogy tényleg sokan nem tudják, mi az, hogy verkli, kintorna. Ez ugye szinoníma.
Igen, tulajdonképpen a verkli és a kintorna ugyanaz. A verkli az a német, osztrák verkel szóból, tehát mű. Az ugye valamilyen szerkezetet jelent, abból ered, de a jó szokás szerint magyarul ugye li végzett, mint a hokedli, nokedli, verkli. A kintorna, az pedig egy olasz szó, quintornából ered, az az öt hangú tekerőlant volt a quintorna. A tekerőlant ugye ugyanúgy működik, hogy tekerjük, mint a verklit, és ebből a quintornából kintorna erről lett elnevezve, mert az első kintornák, az első ilyen tekerős hangszerek erre a tekerőlantra hasonlították. Tehát a kintorna az a quintornának a szinonimája.
És nem valami olyan torna gyakorlat, amit nagy fájdalom elvégezni.
Igen, sokat viccelődnek ezzel. Igen.
Akkor bocsánat, ha én is közéjük tartozom. Tegyük akkor tisztába a hangokat, hogy melyik a verkli és melyik a sípláda hangja. Az ön honlapján, az interneten találunk ugye hangmintát.
Persze, sípládát is, zongora, verklit is, igen. Van ez a honlapom, ahol minden ilyen érdekességet bemutatok. Verkli zene, nézzük.
Ez a sípláda.
Sípláda, magyarul én jobban szeretem, a sípládának hívjuk. Ez most Székesfehérváron kiállítva, a Neumann kiállításon, ez szintén az enyém. Ugyanis ez lyukszalaggal működik, elnézést. Lyukszalaggal működik, és a Neumann kiállítás ugye a lyukszalag tulajdonképpen a számítógép elődje, ezek a kintornák voltak, mert ugyanúgy lyukszalaggal működnek, mint a régi számítógépek. Hát emlékszünk még arról, hogy a számítógépek hogyan működtek, ugye?
Sőt, hát én betűszedő vagyok, a monoszedés is lyukszalaggal működött, meg a gépzongora.
Igen.
Tehát akkor ez volt a sípláda verkli, és akkor van a zongora verkli. Most majd magamnak próbálom elkülöníteni őket. Ez látjuk, hogy kalapácsok.
Ez pedig a zongora verkli. Így van, így működik a zongora verkli.
Látjuk, hogy megy a henger, és tulajdonképpen mint egy vakírás olvassa le a gép a zenei adatokat, a kottát, és működteti a kalapácsokat.
Igen?
Látjuk azt, hogy azért ezek bonyolult gépek voltak.
Igen.
Mondjuk, ha egy koldus, vagy egy hadirokkant arratta a fejét, úgy hozta az élet, hogy verklivel kolduljon, azért ezt be kellett szerezni.
Így van, és még hozzá úgy szerezték be őket, hogy bérbe vették őket. Voltak olyan emberkék, akik bérbe adtak verkliket, és azt lehetett bérelni, és kifizették a bérleti díjat.
Ismert ön, találkozott még ön igazi verklissel?
Igen. Én a Budai Várban dolgoztam 1992-től kezdve, és akkor egy néni oda még följárt verklizni. A férjének a verkliével, a férje akkor már meghalt, de ő még egy folytatta egy kicsit az ipart, és a dísztéren, a postával szemben állt mindig a járdán a néni, és ott verklizett. Nem beszélgettünk, hát a turisták azok úgy körbevették, nem lehetett hozzáférni, tehát nem lehetett vele beszélgetni, még ismerő ott zenélt.
Pénz?
Igen. Mindig le volt téve ott egy kalap elé, vagy egy perse, és akkor abba dobáltak be pénzt az emberek.
Mi a következő állomás? Azt mondta, hogy több verklit Magyarországon, vagy Magyarországról beszerezni már nem lehet.
Külföldről lehet beszerezni. Ilyen zongora verklit mondom, négyet vagy ötöt tudok, hogy létsz az országban. Sípládat talán lehet, hogy van egy-kettő elrejtve vagy eldugva, tehát amit úgy nem tud az ember. Tehát ha valaki akar, akkor Németországból, Ausztriából, Hollandiából be lehet szerezni. Tulajdonképpen ez a verklis Hollandiából származik, amivel 2002-ben én verkliztem.
De akkor holland zenét játszik.
Nem, német zenét játszik. Az előbb, amit hallottunk, az ismerős volt az a zenesépládán, a Brudeleitrink. A németeknek ez a kedvenc sörözős zenéje, és tudom, hogy amikor fönt a budai várba verkiztem a mesterség ünnepén, jöttek a németek, és ott a sörös korsóval ott táncoltak a verki előtt, mert annyira tetszett nekik, úgyhogy ez nemzetközi zene. Tehát van, amikor Schubertet, van, amikor Strauss, például azt nagyon szeretik föltenni a sípládáknak a zenér, mert az egy jól játszható zene.
Igen, a slágerek terjedtek így régen,
így
nem?
Így van. Tulajdonképpen a köznép, tehát azok, akik nem tudták megfizetni azt, hogy elmenjenek az operába, vagy egy koncertre, filharmóniára, ide-oda-amoda, azok innen ismerték meg ezeket a zenéket a kintornások által. Aki kíváncsi a műfajra és ezekre a szerkezetekre, annak nagyon tudom ajánlani augusztus végén, szeptember elején Keszthelyen a Nemzetközi Verdi Fesztivált, ahol több mint 50 verk is jelen van, magyarok, németek, osztrákok, franciák, csehek, cseh kollégák is jönnek, és ott meg lehet ismerni ezeket a szerkezeteket működés közben, és magukat a gépeket is, meg hát természetesen a verkliseket is.
Az elhangzott riportban a verklik világát mutatta be önöknek Mednyánszky Miklós verklis.
Sípláda szól az udvaron, vidámabb lesz a ház. Vígabban főz a nagymama, rongyod vígabban ház. Ha szállnak édes dallamok, mindenki elmereng. Bár rosszalkodnak is fiat, ezúttal nem vered. Nem kurlicer a verkli, ezt szívvel kell tekerni. Tra-la-la-la, tra-la-la-la, szívvel kell tekerni. A burlicer modernebb, de engem mégse verne. Ezt így nem tudja senki más, csak is a kintornás.
Március 2-án mutatták be Sík Sándor István király című drámáját a Nemzeti Színházban, Berettyán Nándor rendezésében. Most Bozog Ferenc piarista olvassa fel erről írott esszéjét. Írása a második részét hallják.
Ezer éve vívott két eltérő hazaszeretett felfogás, két archetípusának összecsapása koncentrálódik, a két részben szimbolikus hősben. Az egyik oldalon Vazul, a tiszta, szilaj, zabolátlan pogány ős erő. Hősies hazaszeretete az ő személyében nem vonható kétségbe. Ebura fakó szenvedélyének, fejedelmi magyarságot féltő szívének és eszének, a nyugati feudális királyságokhoz kapcsolódás csak a vazalusság veszélyét, baljós rémét vetíti előre. Az első felvonásban Vazul azt veti István szemére, hogy a keresztény megölte benne a magyart. A második felvonásban Vazul úgy fogalmaz, hogy a magyarság elernyed a templomok hűvösén. Napfény, levegő, korlátlan puszta kell a népnek. Harc, zsákmány és száguldás. István hiába bizonygatja, hogy a kettő nem kettő, hanem egy. Küldetésesen tudja, hogy legelőször saját magában kell példaként egyé válnia kereszténynek és magyarnak. Vazul mindent, ami nyugati, cselszövésnek, árulásnak, veszélynek érez. István pedig előképe lesz a nyugatra is figyelő távlatos magyaroknak. István jobban szereti Vazult és magyarjait, mint azok magukat érteni, és szeretni tudják, mert önmagukba forduló szeretetük felmorzsolja őket a hadak útján. Ő a jövőbe is tekintő, sőt, jövőbe is látó, jövőért kompromisszumokat is elfogadni kész, diplomatikusabb, távlatosabb magyar. Olyan, aki értünk haragszik, nem ellenünk. István Európából is képes rátekinteni saját magyarságára, mint később sokan, például a reneszánsz kultúrát kortársi frissességgel Magyarországon meghonosító Hunyadi Mátyás, vagy Sík Sándor másik nagy drámájának tragikus hőse Zrínyi, vagy a magyarságnak európai tükröt állító Széchenyi, vagy a magyar nyelvet a nemzetközi tudományosság áramkörébe bekapcsolni igyekvő Kazinczy Ferenc, vagy a fölföldobott kő és a magyar ugaron versek költője Ady Endre. De gondolhatunk Anzsu Nagy Lajos király és az öreg toldi vitájára is, Arany János toldi estéjében. A nagy perspektívista magyarok példatára a kedves hallgatók által tetszés szerint bővíthető. Már az 1933-ban színpadra állított darab főszereplői is megértették ezt az üzenetet. Mikor Kürti József István királyként és Kis Ferenc Vazulként a színpadon szemben álltak, és ezt a szimbolikus történelmi harcot vívták egymással, az egyik pillanatban az egyikkel, a másikban a másikkal érez az ember, csak a végső nagy jelenet, a koronafelajánlás nagy történelmi apoteózisa emeli ki az embert az erők, hitek, szenvedélyek harcából a történelem ítélkező magaslatára. István szilárd alapot épített a keresztény magyar királyságnak. De Imre halála után kiépítkezzen az imádsággal és okos szorgalommal készített, sziklára épült alapokra. Szent István tudja, hogy mihelyt lehunja szemét, nyílt harcra kerül sor. A király azt szeretné, ha Vazul lenne az utódja, bár őt is ellenségként emlegetik. Vazul valóban összeesküvés sző a király megölésére, és amikor ezt Péter herceg megtudja, megsüketíti és megvakítatja a lázadó király jelöltet. A darab olvasójában vagy nézőjében talán zavart okozhat, hogy vajon a szerző kit is akart igazi drámai főhőssé emelni. Vazult vagy Istvánt? Sík Sándor igen bátor, modern és katolikus elkötelezettségét ismerve nagyvonalú volt, hisz István, Vazul vagy feleségeik, Gizella és Gyöngy verbális csatáiban meg sem próbálja az olvasó vagy a néző rokon szemvét valamelyik szereplő személye felé terelni, manipulálni. Vagy ha igen, azt alig vesszük észre. Ebben a szerző nagyon diszkrét, nem tolakodó. Sőt, mintha az első számú drámai hős inkább Vazul lenne. Vazul egy tömbből faragott figura. Még felesége Gyöngy is komplexebb, árnyaltabban rajzolt karakter. Vazul elveit, gondolatait egyszerűen fejti ki, cselekvései kiszámíthatóak. Csak a puszta erőben hisz. Krisztus hitét gyengeségnek, az új hit alázatosságát megkunyászkodásnak tartja. Az új hittől, a töményes papoktól és a vaskobakos lovagoktól nem csupán a nyugati vazallusság már említett réme miatt idegenkedik. A kereszténységet a tűrők vallásának nevezi. Úgy véli, hogy Krisztus vallásában elsorvad a magyar, mert a magyar lóra és harcra született. István döntése nagyon nehéz. Vazulban az Árpád vér jogán szeretne trónutódot látni, ám megijed. Nem csak a kérlelhetetlen, uralkodói szándékait véka alá sem rejtő pogánytól, hanem a borissza, asztalt csapkodó, erkölcstelen korhelytől is. István következetesen, programszerűen erényes és szent. Az élet szentség számára életprogram. Vazul viszont meggyőződéses pogány és következetesen erkölcstelen korhely. Részletesebben kifejti érveit és magánpszichológiáját például a borozás és tivornyázás látszólagos örömének, eufóriájának, gyakran bánatból is eredő lelki okai mellett. A pogányság pirosposgás, boros bűnei inkább kedvére valók, mint a kereszténység sápat, józan erényei. Vazul emlékezteti Istvánt, hogy István szülei, Kéza és Sarolt sem vetették meg a bort, és Sarolt verekedős, italozós, kötekedős, kemény pogány asszony hírében állt. Géza fejedelem két istennek is szolgáló diplomáciai okosságát is példaként említi. Istvánt ezek az érvek elcsüggesztik. Tudja, hogy csak a mának élő mámor, és csupán a hősi virtuskodás és katonai portyázások nem fogják életben tartani a nemzetet. István lelkében ambivalens érzések és gondolatok kavarognak, mert fél a Vazul által kínálkozó jövőtől, mégis szereti Vazult. István szívéhez inkább a pogány, de magyar Vazul áll közelebb, mint az idegen, hajlékony, de a magyar művet veszélyeztető Péter herceg. István király problémája az, hogyan lehetne a csökönyösen magyar Vazult hű keresztényé tenni, vagy ha sehogy sem megy, legalább a hithű Péterre hatni, hogy ne legyen üldözője, gyilkosa a pogány magyaroknak. Vazult Kis Ferenc játszotta olyan makasnak, olyan acélkeménynek, olyan magyarnak, olyan irgalmatlanul magyarnak, amilyen csak ő tud lenni. A közönség megdermedve csodálta ezt az alakot, aki Kis Ferenc művészetének erejével szinte több szimpátiában részesült, mint amennyit az író talán a javára rót, írja a Budapesti Hírlap 1933. december 6-án. Aztán persze Vazul és István mellett szólni kell a velenceiről is. A 2024-es színpadi megoldás megfelelően viszi színre Orzeoló Pétert, mint a hatalomért minden eszközt és cselszövést, ha kell árulást, külföldi segítséget is bevetni kész trónvárományost. Ezzel szemben a közönség szimpátiáját egyértelműen inkább a nyílt, vad, bárdolatlanul szókimondó, egyenesebb Vazul oldalára állítja. Vazul herceg nem tud színlelni, fogalma sebös az első felvonásban. Álmatlan éjszakák szaggatják az keresztény király lelkét, mert szíve és hajlama a vad és pogány életet élő Vazulhoz láncolják, akitől azonban nem csak magyarságát, de elsősorban a kereszténységet félti. Sík Sándor nem palástolja, hogy István unokaöccsét, Orzeoló Péter herceget személyében kevésbé tartja alkalmasnak. Kereszténységében megnyugtató lehetne, de az állami függetlenségre nem jelent igazi megnyugtató garanciát az ő személye. A király Vazultó hajtja utódjául, de tele van aggodalommal, mi lesz, ha Vazul alatt a pogányság felülkerekedik. Péter kereszténysége erős és biztos, de alattomos természetében nem bízik a király, attól is fél, hogy Péter hűbérül ajánlja az országot a császárnak, és ezzel örökre feláldozza függetlenségét. István talán a dráma tényleges cselekvésre képtelen, bánkbáni tragikus hőseként is értelmezhető. Gondolatai szinte katatonná merevítik. Cselekvéseinek kísérleteit lepányvázzák. Vele szemben erősen kontrasztos Vazul asztalt csapkodó, durva vitalitása és Orzeoló Péter lágyabb, diplomatikusabb ruganyossága, azonnal ugrásra kész, a konjunktúrára figyelő tetrekészsége. A Szent Király ennek a drámának nem cselekvőhőse, de bölcs és igazságos tükör, amelyben a magyarság örök és egy problémája megmutatkozik. Őrizze a tradíciót, vagy alkalmazkodjon ahhoz a világhoz, mely őt körülveszi. Szent István korában az a probléma, a kereszténység és az ázsiaiság között robbantja ki a harcot. István király akarata és közreműködése nélkül fejlődnek az események. Péter herceg István hozzájárulása nélkül készíti elő a palota forradalmát. Szörényi és Bródi rockoperája szintén tele van élénk tánc koreográfiával, mozgással, aktivitással, változatossággal, műfajánál adódóan fülbemászó dallamokkal is. Sík Sándor drámája nyilván statikusabb. Szinte tézis, eszme vagy párbeszéd dráma. Az igazi aktus a dialógusokban jelenik meg. A dialógusok teremtik meg a drámai feszültséget, és sodorják a színpadi eseménysort. Szinte a dikció válik akcióvá. Joe Langston Austinnak, a híres analitikus nyelvfilozófusnak beszédaktus elmélete juthat eszünkbe, miszerint a beszéd nem csupán verbalitás, hanem cselekvés is, melyet az információ átvitel segítségével teremtünk meg. Sík drámájának igazi erőssége tehát a verbalitás. Kevésbé kínál konkrét színpadi akciókra lehetőséget, a koncepcióra nem épül erős cselekmény. Az István és Vazul közötti feszültség is eszmei, retorikai, tézisszerű megoldásokat kínál, eszmei, világnézeti és politikai polémia formájában. A dráma nem fejlődik ki, és befejezése költői ötlet ugyan, de nem fejezi be a témát, mert nem oldja meg sem a király, sem a korona kérdését. A költő nagy lendülettel, nemes eszközökkel küzd a témával, de nem tudja leküzdeni. Írja Vajta István a Magyar Kultúra 1934 második félévének első számában. István alakja méltóságosan, de statikusan áll. Lelki tépelődése, őrlődése nem az akcióban expresszionálódik, hanem kültőileg és retorikailag. Vazul az akcióhős, a dinamikus figura. Mint már említettük, úgy érezzük, mintha ő lenne a drámának, talán Sík Sándor által is szándékolt igazi hőse. Eszmék harcolnak egymással, illetve eszmékhez hozzámagasodott emberek. A pogány Vazul és a keresztény István. Mindaz, ami körülöttük történik, abba óvatos ravaszkodása, Péter résen állása, sürgése, forgása, az udvari emberek egymás próbálgató szócsatája, gyöngyasszony, sakkhúzásai, stb. Igazán csak a legszűkösebb környezetrajz, hiszen végül is a legnagyobb dolgok is sokszor kicsi körülmények között történnek meg. A hangsúly István és Vazul alakján van, és ők mint szimbólumok túlnőttek minden realisztikus ábrázoláson. Sík Sándornak tehát nehéz feladata volt a két szereplő ábrázolásával, de úgy vélem sikeresen megoldotta. Talán nem is az ábrázolás okozott nagy kihívást, hanem a megelevenítés. Amikor a Szegedi Színház felkérte, hogy a fogadalmi templom szentelési ünnepére drámát írjon Imre Hercegről, ő inkább a már 1925 óta foglalkoztató témát Szent István figurájának drámai megjelenítését ajánlotta a rendezőnek. Úgy vélte, Imre legendás és Istvánnál légiesebb alakjáról inkább csak misztériumot vagy oratóriumot lehetne írni. Istvánról viszont igazi drámát. Amikor azonban 1931 és 33 között a Szegedi István király drámát jelentősen kibővítette, megfogalmazott egy olyan dialógust is, melyben István a halott Imre szellemével beszélget. A kéziratnak ez a kihagyott része a budapesti piarista levéltárban őrzött hagyatékban maradt fenn. De Sík Sándor maga is érezte, hogy Imre szerepeltetése megtörné a kegyességi legenda vagy a már említett hagiografikus misztérium világába kapcsolná át a drámai cselekményt, ezért saját kezüleg húzta ki az Imre István dialógust, mint nem történelmi drámába való betétet. Istvánt viszont sikerült leemelnie a korábbi századokban felépített szent király, jámbor, heroikus, magasztos, patinás szobor talapzatáról és érző, tépelődő, húsvér szereplőt formált belőle, akivel a modern közönség is együtt tud érezni, gondolkodni. Vazulnak pedig egyéb iránt meglehetősen a múlt ködébe vesző történelmi személyét, a szereplő saját belső eszmevilágát és értékrendjét bemutatva, szinte személyiségén belül láttatva hozta az olvasó vagy néző számára befogadhatóvá, átérezhetővé, átélhetővé. Úgy vélem, Sík Sándor megbirkózott a vállalt, ám nem könnyű feladatával. A ma emberének is jelenthet adekvát szellemi találkozást, vagy felismerés élményt a két nagy szereplőnek, Istvánnak és Vazulnak személye és gondolkodásmódja, motivációik. Ráadásul a mellékszereplők némelyike is elgondolkodhatja, megszólíthatja az olvasót és nézőt. Gizella, Gyöngy és Orzeoló Péter minden bizonnyal. A ma emberét is képes bevonni akár a könyv, akár a legújabb 2024 márciusi előadás. És egyúttal talán Sík Sándor más színműveiről, Alexius, Zrínyi, A boldog ember inge, Az égigérő torony, vagy verseiről is lefújhatnánk a feledésnek immár évtizedek óta rárakódott porát.
Mozog Ferenc piarista szerzetes olvasta fel István és Vazul konfliktusa a Sík Sándor István király drámájában című eszéjének második befejező részét.
Téged légsföld magasztal, téged tisztel kis országunk, első szent úrának hal. Tőled vette fényességét, méltóságát, érdemét, koronája ékességét, itt kincsét, mindenét. Megkerestünk, áldott légyen a szentég, országunkba bévezettünk, szívünk bőrő mébenék. Drága kincsünk feltaláltunk, Magyarország vigadoz, itt van kit óhajtva vártunk, ezer áldásokat hoz.
Műsorunk végén irány a Bükki csillagda, ahol megtudhatjuk azt is, hogy vajon választanak-e csillagot a csillagászok úgy, mint a lassan ballagó négyökrös szekér utasai. Beszélgető társam a Bükki csillagda munkatársa, Varga Verebélyi Erika, csillagászati tárlatvezető.
A kiállításnál a tárlatvezetést az első képpel szoktam kezdeni. Ott a galaxisnak a felülnézeti képe látható. Ez egy kicsit elhelyez bennünket a galaxison belül, hogy hol is található a naprendszer. Majd pedig, amikor elkezdünk itt végig sétálni, a fal mellett a kiállítás belső részére, akkor elhaladunk a nagy bolygók mellett, és megérkezünk a naphoz, a központi csillagunkhoz. Nagyon sok mindent megtudhatunk a napról, és aztán, amikor megkerüljük azt a központi teret, és a kiállítás másik oldalán visszatérünk, akkor ott pedig a nap földi hatásairól olvashatunk nagyon sokat, vagy tudhatunk meg. A fényszennyezésről, arról, hogy a növényekre, állatokra és az emberekre milyen hatást gyakorol a fény és a fénynek a hiánya, illetve a kiállító térnek a közepén van egy külön kis kiállító terem, ez pedig a meteorit kiállítás, tehát hogyha itt bemegyünk, akkor nagyon sok meteoritot fogunk látni, vagy meteor eseménnyel kapcsolatos információt láthatunk, sőt van egy olyan meteorit, amit meg is lehet fogni.
És meg én lemaradtam, vagy leragadtam a tejútrendszer felülnézetből című képnél, hogy lehet a tejútrendszert felülről lefotózni?
Ez egy művészi elképzelés valóban, tehát nem egy igazi fotó. Ugye azt csinálják a kutatók, hogy megfigyelünk nagyon sok galaxist a környezetünkben, és megpróbáljuk kitalálni, hogy a mi saját galaxisunk, aminek ugye benne vagyunk a síkjában, tehát soha nem tudjuk így felülnézetből látni a galaxisunkat, de megpróbáljuk kitalálni, hogy melyikhez hasonlíthat a leginkább. Úgyhogy ez a mai elfogadott kép, hogy egy ilyen négykarú spirál galaxisban vagyunk, aminek a belső része az kevésbé spirálos, ezért ilyen küllő spirál galaxisnak hívjuk.
Így felvettünk apró csillagokat, utánoznának a sötét plafonon a kis fények, ezek értelmes csillagképeket adnak ki, vagy csak világítanak?
Nem, szerintem ez véletlenszerűen vannak elhelyezve, de az volt a koncepció, hogy egy kicsit visszaadja a csillagos égboltnak a látványát.
Amitől azért sokszor, vagy sokan meg vannak fosztva, nem is gondolnánk, hogy amikor, lehet, hogy csak legenda vagy anekdota, egy amerikai nagyvárosban áramszünet lett, többen betelefonáltak a rendőrségre, hogy mik azok az égen, mert még soha nem láttak csillagokat.
Jaj, hát igen, sajnos ez felé, a világ felé haladunk. Úgyhogy Magyarországon is már nagyon kevés az a terület, ahonnan tényleg szinte fényszennyezés nélkül bámulhatunk több ezer csillagot. Ugye, hogyha teljesen sötét az ég, bolt, és nagyon ideálisak a körülmények, akkor akár ilyen 3000 csillagot is kellene látnunk, illetve a tejút sávját. Ez most már Magyarországról nagyon kevés helyről megtehető. A Bükki Nemzeti Park területe az egyik ilyen hely, a másik a Zselic, meg a Hortobágy, amik csillagos égbolt zöld park minősítést kaptak.
Milyen volt az eddigi év észlelés szempontjából, hiszen a csillagok látszanának, ha nem takarják a felhők?
Sajnos a téli időszak az mindig sokkal felhősebb, mint a nyári időszak. Most kifejezetten a december és a január az nagyon felhős volt. Februárban már előfordult olyan hét, amikor zavartalanul tudtunk megfigyelni, de a nyári időszakban, meg a késő tavaszi nyári időszakban a derült éjszakáknak a száma az valószínűleg növekszik.
Itt vannak a bolygók, ahogy mutattad, a naprendszerünk bolygói. Amikor a Plutót kiszedték közülük, akkor egy kicsit úgy sajnáltam, mert én úgy nőttem fel gyerekkoromban, és volt jó pár csillagászati könyvem, hogy a Plutó az a mi égitársunk volt.
Igen, még én is azt tanultam, hogy a Plutó az az utolsó nagy bolygó, de valóban egy kicsit mindig kilógott a bolygók sorából, bár gömbölyű, mint az összes többi bolygó, de a pályája sokkal ferdébb, nem ugyanabban a síkban kering, illetve keresztezi is a többi nagy bolygónak a pályáját, valamint törmelékes, tehát nincsen kitisztítva, úgyhogy emiatt és amiatt, mert a csillagászok a 2000-es évek idején több hasonló, a Plutóhoz hasonló égitestet fedeztek fel. 2006-ban volt egy szavazás erről, hogy a Plutóhoz hasonló égitesteknek egy külön kategóriát definiáltak, és így lett a Plutóból törpebolygó.
Vannak gázbolygók és kőzetbolygók. A gáz a Jupiter, a Szaturnusz, az Uranusz és a Neptunusz. Sokszor gondolkodtam azon, hogy vajon van-e valami szilárd maga gáz közepén?
Nincs, mert például a Jupiter esetében is egy hidrogén óceán van, tehát folyékony halmazállapotú anyag van a gáz belsejében.
És amikor kering a pályáján is, mondtad, hogy kitisztítja, tehát sokszor bejárja és összeszedi az útjába kerülő szemetet, akkor azokkal mi lesz? Mert egy kőzetbolygóba becsapódik, benne marad egy gáz esetében.
Oda is becsapódik. Többször láttuk már a Jupiter esetében is, hogy a kis bolygók is be tudnak csapódni a belsejében. Azok megsemmisülnek, elégnek hasonlóan, mint a Föld légkörébe behulló kisebb kődarabok.
És a gázbolygók kőzetholdjai, azok hogyan vannak?
A gázbolygóknak nagyon sok holdjuk van, ezeknek a legtöbbje az befogott kis bolygó, de szabálytalan alakú, úgyhogy a legtöbb hold az ilyen befogásos eredetű. Elképzelhető, hogy egy-egy nagyobb hold az hasonlóan alakult ki, mint a bolygók.
Gondolom, sok mindent kérdeznek a látogatók, amit nem tudnak meg itt a kiállításban, élőben tőled. Az egyik ilyen lehet, amit gondolom már talán unsz is, hogy van-e élet, értelmes lények rajtunk kívül.
Hát erről sok mindenkinek más a véleménye. Én azt gondolom, hogy a nagy számok törvénye alapján biztosan van olyan bolygó a világegyetemben, ahol még kialakulhatott élet, hiszen bár nagyon speciális körülmények kellenek az élet kialakulásához, de rengeteg csillag van csak a tejútrendszerben is, és akkor több milliárd galaxis van, amiben több milliárd csillag kering, és a több milliárd csillag körül pedig rengeteg bolygót el tudunk képzelni, tehát biztosan kialakulhatott máshol is élet. De hát egyáltalán nem biztos, hogy ezek a távoli világok, ahol élet kialakulhatott, ezekkel akár csak kommunikáció szintén is fel tudjuk venni a kapcsolatot, az meg szinte biztosan elképzelhetetlen, hogy meglátogassanak ők bennünket, vagy mi őket.
Kérdezhetlek a kedvenceidről? Melyik a kedvenc bolygód?
Hát a Föld. Az a legbarátságosabb bolygó mindközül, úgyhogy az a kedvencem. Nagyon izgalommal követem azokat az űrkutatási eseményeket, amik a Holddal kapcsolatosak, illetve a Marssal. Ez a kettő égitest van ugye az űrkutatásnak a fókuszában, és ezeket nagyon izgalmasnak tartom. De ami például a csillagász pályára vonzott, az a Neptunusznak a felfedezésének a története volt, mert Neptunusz az a bolygó, amit matematikai módszerekkel fedeztek fel, pusztán papíron kiszámolva, abból, hogy az Uránusz az nem mindig ott volt az égen, ahol kiszámolták, és annyira biztosak voltak a matekban és a fizikában a tudósok, hogy nem azt feltételezték, hogy valamit elszámoltak, hanem inkább kitalálták, hogy az Uránuszhoz hasonló égitest az megoldaná a problémát, és beillesztették a matematikai számításokba ezt a hipotetikus égitestet, majd amikor oda oda néztek távcsővel, akkor valóban megtalálták a bolygót.
Melyik a kedvenc csillagod? Ugye van ilyen vers a négyökrös szekér Petőfitől, most aktuális a bicentenárium kapcsán, hogy választanak csillagot a szerelmesek, de gondolom a csillagászok is?
Nem, a csillagászok nem szoktak csillagot választani, illetve hát választanak egy csillagtípust, mert hogy a csillagok azok nagyon különfélék lehetnek, vannak kis tömegű csillagok, nagy tömegű csillagok, változó csillagok, kettős csillagok, hármas csillagok, öreg csillagok, fiatal csillagok, úgyhogy mindenki kiválasztja a kedvenc típusát, és akkor annak a vizsgálatával tölti az életét.
Sokan meg fogják szeretni, lehet, hogy csak átmenetileg a csillagászatot, a csillagos eget, hogy lehet ebből egy örök szerelem?
Hát ezt mindenkinek magában kell megtalálnia, ezt az érdeklődést, de a csillagászaton belül annyi minden van, ami tudomány, technika, távolságok, kor, mindenféle dolgok, amik egyszerűen túl érdekesek ahhoz, hogy elmenjünk mellette. A csillagászati kutatómunka az meg egy kicsit olyan, mint egy nyomozó munka, amikor megpróbáljuk az adatok alapján kideríteni, hogy mi is történhet valójában. Valójában sosem fogunk tudni oda menni, nem fogjuk tudni megnézni, de addig-addig gyűjtjük az adatokat, amíg kitaláljuk, hogy valójában mi van ott.
Kimeríthetetlenül mondhatjuk azt a csillagos égbolt, marad bőven kutatni való az utánatok jövőknek, de mi az, amit meg szeretnél élni, mi az a felfedezés, amire úgy vársz?
Nagyon foglalkoztat az, hogy mi is a sötét anyag és a sötét energia. Ez egy olyan dolog, ami az utóbbi években került elő, és most már egyre inkább foglalkoztat, hogy mi is az valójában. Nagyon várom azt, amikor először találunk életre való nyomot mondjuk a Mars felszínén, vagy akár valamelyik nagy bolygó holdján, esetleg távoli csillagok körül keringő exobolygók légkörében, esetleg arra való bizonyítékot, hogy ott élet van. Ezt így nagyon izgalmasnak találnám.
Talán soha nem volt szempont az, hogy egy űrhajós csillagász is legyen?
Nem volt nagyon szempont. Ugye régebben inkább a fő szempont az volt, hogy nagyon jó pilóta legyen, és nagyon jól tudjon parancsokat teljesíteni, illetve jól bírja a repülést. Most is szerintem ez a fő szempont, hogy testileg kibírja azt a fajta terhelést, amit egy ilyen repülés és a súlytalanság és az edzési körülmények között ki kell bírnia, tehát elsősorban jó edzettséget kell produkálni, és másodszorban értenie kell a technikát, ami körülveszi, és az csak marginális, hogy éppen milyen kutatási területhez ért.
De ha lehetne, akkor jelentkeznél?
Gondolkoztam rajta, amikor láttam a hirdetést, erősen gondolkoztam. Igazából, ahogy számba vettem, minden feltétel adott volt, de én fizikálisan nem lennék rá képes. Tehát a stresszt és ezeket a stresszes helyzeteket, azokat nehezen viselem, illetve sokszor elszédülök még a játszótereken is.
Az elhangzott riportban a Bükki csillagdában jártunk. Varga Verebélyi Erika csillagászati tárlatvezetőt hallották. A csillagda e hónapban is érdekes előadásokkal várja a látogatókat. Ezekről a Bükki Nemzeti Park honlapján, illetve a csillagda közösségi oldalán tájékozódhatnak. Ezzel mára megköszönöm figyelmüket. Összeállításunk ugyanis véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, valamint a technikai munkatárs Somogyi Márton nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották, mindannyiuknak további szép napot és tartalmas rádiózást kívánok. Most elhangzott műsorunkat szombaton 22 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!